Kedves hallgatóink, a következő percekben azoknak, akik nem tudnak részt venni az 1848-as forradalmunk és szabadságharcunk emlékünnepségén, amely a Walton Hills-i református egyház dísztermében van, az ünnepi szónok Hargita István kollégánk beszédét hallhatják most meg.
Tisztelt ünneplő közönség! Megtiszteltetés számomra, hogy az Egyesült Magyar Egyletek kérésére Cleveland lakosait üdvözölhetem a március 15-i ünnepi megemlékezésen. Köszönöm meghívásukat! Hölgyeim és uraim! Sokat töprengtem az utóbbi napokban, hogy mi is legyen a mondani valóm a mai napra. Végül is felidéztem magamban az elmúlt hosszú évtizedek március 15-i megemlékezéseket, ünnepségeket, amelyeken részt vettem. Minden egyes alkalom felelevenítette bennem a haza iránti szeretetet és azt a készséget, hogy valamiképpen szolgáljam a magyarságot. A mai napokban, a 21. század elején milyen hatással lehet ránk, amerikai magyarokra, március idusa? Tud-e bennünket ma is ösztönözni hazafiságra és szabadságszeretetre, de főleg tetrekészségre? Tud-e minket összekovácsolni olyannyira, hogy mindannyian felvállaljuk azt a küldetéstudatot, hogy minden magyar felelős minden magyarért? Szerintem igen. Így hát úgy döntöttem, mégiscsak visszatekintek 166 évre, és felidézem azokat az eseményeket, amelyek még a mai napig is kihatnak ránk. Hadd kezdjem lánglelkű költőnk Petőfi Sándor soraival. Haza és szabadság. Ez a két szó, melyet először tanuljon Dajkától a gyermek. És ha a csatában a halál eléri, utolszor e két szót mondja ki a férfi. Egy ifjú lelkének sarjadásában a haza és szabadság fogalmát valóban korán kell megismertetni, és semmi sem eleveníti meg olyan hatással, olyan mértékben, mint Petőfi költészete és az 1848-as márciusi események és az azt követő szabadságharc. Legalábbis ez volt az én személyes tapasztalatom. Az én esetemben nem Dajkámtól, hanem édesapámtól és Petőfitől tanultam meg azaz szeretetet. Ugyanúgy, mint a tavaszi szél és a márciusi nap felébreszti az embereket a téli napok szürkeségéből, az 1848-as európai forradalmak szele is hasonlóan mozgásba hozta a nemzetek fiait, és szinte egyszerre kezdtek ingadozni, mint a fák lombjai. 1848-ban világszerte nagy események történtek. Az országok és népek megunták, hogy Metternich és a Szentszövetség kormányai továbbra is éretlen gyerekekként pórázon vezessék, és sorjába felkeltek ellenük. Az Európa szerte érlelődő forradalom először Párizsban tört ki, 1848. februárjában, minek a híre nagy megdöbbentést keltett Bécsben, de a magabiztos Habsburg birodalom álmában sem gondolta, hogy alig két héttel elteltével már Bécs is sorra kerül. Kossuth Lajos azonban felismerte a helyzet komolyságát, és Pozsonyba utazva már március 3-án egy olyan átfogó programjavaslatot terjeszt az országgyűlést elé, ami új alkotmány követelt az egész birodalom számára, ami biztosítana egy felelős nemzeti kormányt Magyarországnak. Jobbágy felszabadítást és alapvető polgári reformokat az elnyomott osztályoknak. Kossuth így szólt az országgyűléshez. Kimondom erős meggyőződésemet, miként a birodalombeli nyugalom bomladozásának, s az ebből eredhető minden balkövetkeztetésnek valódi kútfeje a bécsi kormányrendszerben fekszik. És aggodalommal mondom ki meggyőződésemet, hogy ezen fonák politikához a népek érdekeivel s az okszerű szabadság jogos igényeivel merőben ellenkezőhöz ragaszkodni annyit tenne, mint a dinasztia jövendőjét kompromitálni. Vannak politikai rendszerek, melyek azáltal, hogy soká tartottak, erőben nem nyertek, hanem vesztettek, s végre elkövetkezik a perc, midőn azokat tovább tartogatni, akár veszélyes volna, mert hosszú életük megérett arra, hogy meghaljanak. A dinasztiának tehát választani kell saját java és egy korhadó rendszer tartogatása között. Azonban, míg a császári udvar taktikázott, március 13-án Bécsben is kitört a forradalom. Az önkény uralom bástyái kezdtek leomlani. Olaszországban és a német államokban is ekkor támadtak fel a forradalmi elégedetlenség hullámai. A bécsi forradalom szikrája Magyarországot is lángra lobbantotta. Március 14-én a bécsi hajó Pestre is meghozta a hírt, mire az ifjúság reakcióját Petőfi a következőképpen rögzítette. Íme a forradalom förgetege itt zúg a közeli szomszédban. És mi tétovázunk? Nem! Cselekedni fogunk. Tenni kell is mindjárt holnap. Hát, ha holnap után, már késő lesz. Március 15-én a reggeli órákban Petőfi, Vasvári és Jókai vezetésével az ifjúság lelkes csoportja a Pilvax kávéházból indult el, előbb az egyetemre, majd az ottani ifjúság csatlakozásával létszámuk 1000 főre duzzadt, s az utcán a józsefnapi vására felérkező parasztok és pesti polgárok csatlakozásával már több ezres tömeg élén érkeztek a Landerer féle nyomdába, ahol az előzőleg szerkesztett 12 pontot és Petőfi nemzeti dalát kinyomatták. A Nemzeti Múzeum előtt nagy gyűlést tartottak a szakadó esőben, de a 10 000-es tömeget az eső sem riasztotta el. Onnan majd Pestváros közgyűlésére mentek, ahol a tömeg ott is elfogadtatta követeléseiket. Ekkora már Nyári Pál, Klauzál Gábor és más ellenzékiek is melléjük álltak. Forradalmi választmányt alakítottak, és aztán a tömeg élén a várba vonultak, hogy követeljék a sajtó vétség miatt bebörtönzött Táncsics Mihály szabadonbocsátását. A nagyméltóságú helytartó tanács sápat volt, és reszketni méltóztatott, és 5 percnyi tanácskozás után mindenbe beleegyezett, írja naplójában Petőfi. A Kossuth-féle javaslatot a főrendek is nagy hirtelen elfogadták a bécsi forradalom hírére, úgy, hogy az országgyűlés elhatározta, hogy március 15-én küldöttség viszi a javaslatot Bécsbe. Kossuth útja valóságos diadalmenet volt, mivel a bécsi nép tudatában volt annak, hogy a március 3-i javaslat az osztrák népnek is alkotmányt követelt. A magyar küldöttséget 100 000-es ünneplő tömeg és fegyveres diákok sorfala fogadta. Kossuth hintajából kifogták a lovakat, és a lelkes bécsi polgárok húzták tovább. A bécsi udvar, az államkonferencia a legszívesebben az erőszak alkalmazását rendelt volna el dacára annak, hogy se pénze, se elegendő katonája nem volt. A pesti forradalom hír azonban megijesztette a Habsburg monarchia legfőbb testületét, és a birodalom egységét veszélyeztető helyzetben engedett, és elfogadta a Magyarországgyűlés követeléseit, és miniszterelnöki jelölte Batyáni Lajost, de köztük volt Kossuth Lajos és Széchenyi István gróf is. Az euforikus hangulatot így jellemzi Széchenyi március 17-én. Mi engem illet, én Batyánit és Kossuthot a legőszintébben fogom szolgálni. Az én politikám biztos volt, de lassú. Kossuth egy kártyára tett mindent, és legalább idáig annyit nyert a hazának, amint amennyit az én politikám tán 20 év alatt nem bírhatott volna előállítani. Ha a reakció nem történik, és több lesz bennünk a hazafiság, mint az irítség, s több a polgári erény, mint dicsvágy, én bizazt hiszem, lesz még magyarból valami, s pedig sok. A pozsonyi országgyűlés az európai forradalmak lenyűgöző hatása alatt hozzálátott a törvényhozáshoz. A reformok egész sorozata jött létre. A jobbágyok felszabadultak. Közös lett a jog és teherviselés. A törvény előtt egyenlővé lett minden ember. Erdély pedig egyesült Magyarországgal. Március vége felé a bécsi udvar elérkezettnek látta az időt arra, hogy megtegye az első ellenforradalmi kísérletet. Először is el akarta az udvar halasztani a jobbágyok felszabadítását, meg azt, hogy az új kormány mondjon le a két legfontosabb tárcáról a bécsi minisztérium javára, azaz a pénzügyéről és a hadügyéről. Az országgyűlés viszont ezeket a királyi követeléseket erélyesen visszautasította. Az egész kísérlet csak jobban felizgatta az érzelmeket, és a nép hangosan tiltakozott, hogy nem kell német kormány. A tüntetők Bécs ellen hangolódtak, és jelszavukká vált, éljen a köztársaság. Ezekben a napokban írta meg Petőfi dörgedelmes versét, feltámadott a tenger. A vers utolsó akkordjai fenyegetőleg így szóltak. Jegyezd fel az égre örök tanúságul, ha bár fölül a gályas alul a víznek árja, azért a víz az úr. Ezt a beszédet a hatalom emberei is megértették olyannyira, hogy maga a főherceg írta Bécsbe, hogyha a két szóban forgó tárca nem kap kedvező elintézést, Magyarország a dinasztia részére elveszett. Az új felelős minisztérium olyan intézkedések sorozatát kezdte beiktatni, amelyekkel a kormány a bécsi udvarhoz való kötődés leépítését szorgalmazta. A minisztérium székhelyét Pestre helyezték, kiemelve a királyi érdekeltségű budai légkörből. Végül is pedig azt is elérte, hogy a király országon kívüli tartózkodása alatt a királyi végrehajtó hatalom a nádorra, mint királyi helytartóra esett. Később azonban az új kormányzási rendszer és a reformok beiktatása sok szinten problémát és zavarokat okozott. A birodalom nem volt hozzászokva egy felelős kormánnyal együttműködni, és erős surlódások következtek nem csak az udvarral szemben, de a parasztság és a földesurak, úgy, mint a nemzetiségek között is. A kamarillának nevezett udvari párt a gyönge császár mögött a háttérben hozzákezdett a régi kormányrendszer visszaállításához. A magyar kormány ellen fellázadt szerbeket a kamarilla titkon további merészségekre bújtogatta, pénzelte és fegyvert is szállított neki. Szeptember 11-én Jelasics átlépte a határt, hogy a lázadó magyarokat a császári iránti engedelmességre kényszerítse, és a 48-as reformtörvényeket eltörölje. Októberben pedig a vérszemet kapott oláok magyarokat öldökölni kezdték, míg Zentán a megvadult szerbek a láboknál felakasztottak feje alá tüzet gyújtottak. Az ország elrémült. A minisztérium lemondott. Széchenyi iszonyatos jövőképet festett, és abban a dilemás helyzetben látta az országot, amiben vagy lemond a nemzet a reformokról, vagy pedig reménytelenül kényszerül fegyvert ragadni a hatalmas Ausztria ellen. A rémületes, sötét zivatarra csak egy embernek volt mersze szembeszállni, kinek a lángesze keresztül látott a sötétnek festett képen, és ez pedig Kossuth Lajos volt, ki így szólt a nemzethez. Eljöttem, hogy megkérdezze majd magyar nemzettől, meg akar-e halni gyalázatosan, vagy élni akar dicsőségesen. Fegyverbe tehát, aki férfiú, az asszonyok pedig Veszprém és Fehérvár között ássanak egy irtózatos sírt, melybe vagy a magyar nevet, magyar becsületet, magyar nemzetet, vagy az ellenséget temessük. 1848. október 5 és 6 között a Kossuth hírlapban azt írja Barsi József bicskei plébános. Megtámadtatál, elárultatál, elhagyta királyod és nádorod, kit nehezen teszik szabadon, amit tesznek. Mert ha szabadon tennék, te nem is ismerhetnéd el őket sem királynak, sem nádornak, mert elleneit ki akarnak írtani, a király pedig kinek lesz királya, ha népét kiírtja. Azért kelj föl magyar méltó haragodban, mint a megsértett oroszlá. Szedd össze minden erődet, mint aki a halállal küszködik, és roncs rájuk ellenségeidre. Ha nincs ágyúd, ott vannak harangjaid. Ott az erdő, fa, önts. Ha nincs pénzed ruhára, fegyverre és élelemre, míg munkát hevers, te csatázni vagy képtelen, ott vannak oltáraid, ott kelyheik és ékességeik. Vedd el és add zálogba, adnak pénzt érte, s ha győztél vagy kiváltod a becsessebbet, adsz érte. Fegyverre mindenki szoknyát nem hord, táborban minden, aki mankón nem jár. Az aratás közeleg, a mérmezőn találkozunk. Ezzel megkezdődött a szabadságharcunk, mely sok-sok nagyszerű győzelem után mégis kudarccal végződött. A csaták nagyszerű eseményeit, a honvédség hőstetteit Gárdonyi Géza a Hősfiúk című történelmi regényében szedte össze, melyben Isaszeg, Branyiszkó és Buda várának ostroma feleleveníti előttünk népünk szabadságharcát. Mindezen történtek a Petőfi által versben megjósolt halál a világszabadságért, az abszolutizmus gonosz bosszúállása és a vértanúk vére egy megrázó, de egyben inspiráló képet tár elénk, amely a Magyarország szabadságvágyát és hazaszeretetét páratlan módon illusztrálja. 1848 mindörökre a nemzeti érzés leginspirálóbb, legmeghatóbb megnyilatkozása. Sok évtized elteltével a hazafiság, a hazaszeretet fogalma jobban kikristályosodott részemre. Az igazi patriotizmus az egyén, az önön való saját realitásának és a mindenség rendi valóságokhoz való hozzáállásának viszonylag pontos felméréséből születik meg. Annak a funkcionális kiértékelésnek a terméke, ami az egyedi alkatrész, az egészhez való kapcsolatát vizsgálja. Ebben az univerzális valóságképben az érett egyén, a kozmikus szinten integrált ember arra vágyik, hogy valamelyest hozzájáruljon az egész nagyszerű tervéhez. Egy igazi hazafi a társadalom érdekében saját magát adományozza annak a közösségnek, amivel azonosította magát, és így az önzetlen szolgálata révén hasznos részesévé válik annak. A kiválóság ilyenfajta ábrázolása többnyire öntudatlan. Az ilyen hazaviság nem hivalkodik, nem ismer kizárólagosságot, és csak az a céltudatosság vezeti, hogy megvalósítsa az általa ismert legfőbb értékeket. Zárószóként és intésül Széchenyi akadémiai beszédéből idézve a következő elgondolkodtató sorokat is szem előtt kell tartanunk. A magyar szó még nem magyar érzés. Az ember, mert magyar, még nem erényes ember, és a hazafiság köntösében járó még korán sem hazafi. Köszönöm szépen figyelmüket!